Dicsértessék Jézus Krisztus! Az isteni irgalmasság befogadása. Ez egy sorozat beszélgetés a gyónásról egy lelkiatyával. Heffler Gábor, Szobi plébános vagyok, és az úgynevezett húsvéti gyónás idejében, amely majdnem 100 nap Hamvasszó szerdától Szentháromság vasárnapig tart, szívesen beszélgetek a Szent Gyónásról. Nehéz téma, különösen is, mert nagyon vigyázni kell a gyónási titok megtartására. Említettem az előző adásban is, hogy nem is tudok saját példát mondani, éppen ezért, hogy nehogy úgy érezze bárki is, hogy kiveszélem őt, hanem irodalmi példákat fogok többször is felhozni. Van egy érdekes mondás, régebben sokat hallottuk ezt énekelni, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondhatom hát mindenkinek. Elmondom hát mindenkinek. Hát ez is egy érdekes kis mottója lehet ennek a gyónásról szóló beszélgetésnek, mert tényleg így van, hogy mégis beszélnünk kell róla, és ezek az irodalmi példák segítenek arra, hogy hát valódi eseteket tudjunk megemlíteni. A gyónásról szóló sorozat előző adásában a gyónásra való igényről beszéltem, és arról, hogy az egyház részéről pedig megvan a biztatás, hogy van bocsánat. A mai alkalommal a kísértésről szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy a kísértés előbb van, mint a bűn. Hát logikus, hogy előre beszéljünk róla. Igazából ez egy megelőző gyakorlat, és én nagyon szeretném majd ebben a gyónási beszélgetésekben a megelőzésre, vagy a pozitív dolgokra terelni a figyelmet. A mai első példám Tolsztoj gyónása idézőjelbe, mert majd meglátjuk, hogy nem is egy szabályos gyónás, de mégis mekkora segítséget jelentett. Én ezt a történetet nem mint irodalom kutató vagy tudós mondom el, valahol én is olvastam egy prédikációban, de ismerve az egész Tolsztoj életművet nagyon valóságosnak tartom, és hát így elmondom, mint vele megtörtént esetet. Tolsztojt talán ismerjük a csodálatos remek műveiből, ő írta a Háború és békét, az Anna Karelinát, a Feltámadást, és újra és újra megfilmesítik nagy filmrendezők, és mindig nagy filmek készülnek az ő alkotásai alapján. Néhány film talán kedvet ad a regények elolvasásához is, amit egyébként mélyebb dolognak tartok, azért, mert egy film, egy hosszú, többrészes film is néhány óra alatt azért mégiscsak lepereg, viszont egy 1000 oldalas könyvet hosszú ideig olvas az ember, és ez annyit is jelent, hogy hosszasabban gondolkodik rajta. Ezért nagyon jó lenne, hogyha az olvasás nem múlna el a szokásaink közül. Szóval ez a Tolsztoj, orosz író, milyen hívő ember volt, sok műve nem is más, mint egy-egy evangéliumi idézet illusztrálása. Tolstoj ezt azzal is kifejezi, hogy a cím után rendszerint rögtön ott szerepel egy evangéliumi idézet mottóként. Szép családi életet élt, feleségével együtt 12 gyermeket neveltek, nem is küzdelem nélkül. A nagyíró életének van egy mozzanata, amelyik rávilágít arra, hogy milyen felszabadító erő rejlik abban, és hogy mennyire megóva súlyos erkölcsi bukástól az, hogyha a kísértéseinket is már elutasítjuk, például úgy, hogy valaki másnak feltárjuk, mint egy meggyónjuk, vagy ténylegesen meggyónjuk. A most következő eseményt Tolstoj gyermekeinek a nevelőnője jegyezte fel a számunkra. Tolstoj egyszer izgatottan jött hozzám, és a segítségemet kérte. Egészen ki volt kelve magából, és remegő hangon szinte kiáltotta. Mentsen meg, elbukom! Ezek a szavak megrémítettek. Mi baja? Kérdeztem. Érzéki kísértés fogott el, és tökéletesen gyöngének érzem magam vele szemben. Félek, hogy áldozatul esem a kísértésnek. Magam is gyönke ember vagyok, feleltem. Hogyan segíthetnék én önön? Ó, segíthet rajtam, csak ne tagadja meg tőlem a részvételét. Mit tegyek hát? Hallgasson ide. Kísérjen el a sétáimon. Együtt sétálunk majd, és beszélgetünk, és akkor nem jut eszembe a kísértés. Elmentünk, és elmondta nekem, hogy sétálja közben majdnem naponta találkozik Domnával, a személyzet szakácsnéjával. Eleinte szó nélkül ment utána, és ez kellemetlen volt neki, később harkan fütyörészett magában, néhány nap múlva már kísérte Domnát, és beszélgetett vele, végre annyira jutottak, hogy találkát adott a szakácsnénak. Domna fiatalasszony volt. Férje a katonaságnál szolgált, nem volt otthon. 22-23 éves nő lehetett, a találka helyéül egy félreelső fasor volt kijelölve, az út a gyermekek tanulószobájának ablakai alatt vezetett arra felé. Amint Tolstoj a találkára ment első alkalommal, elhaladt a háza ablakai előtt, és megkezdődött benne az érzéki vágy és a lelkiismeret harca. E pillanatban kikiáltott neki másodszülött fia, Ilja, és az ablakból emlékeztette a megbeszélt görög órára. Ez megakadályozta Tolstojt szándéka végrehajtásában, döntő pillanat volt. Szinte fölébredt, nem ment el a találkozóra, és örült ennek. De ezzel nem volt vége a dolognak. Az érzéki kísértés egyre csak gyötörte. Imádkozott, de ezt sem használt. Szenvedett, és tehetetlennek érezte magát. Attól való félelmében, hogy egyedül nem tud ellenállni a csábításnak, a végső eszközhöz folyamodott, meg akarta gyónni, közölni akarta valakivel a ránehezedő kísértés erejét és a saját lelkének gyöngeségét. Ezért jött hozzám, ezért beszélt el többiről hegyére mindent, hogy tőle telhetően szinte megalázza magát a tehetetlenségéért, megkért tehát, hogy naponként kísérjem el a sétáján, amíg a kísértés el nem múlik. Többet nem beszéltünk erről a tárgyról. Tolstoj mindent megtett, hogy Domnát eltávolítsa a házból, ez később meg is történt. Hát eddig a történet, és most elkezdhetünk rajta gondolkodni, hogy mi lett volna, ha a nagy író idézőjelben nem gyónja meg, csak magában hordozza ezt a súlyos terhet, ez a súlyos kísértést. Előbb-utóbb valószínű, hogy elcsábult volna. A békés családi otthonba 12 aranyos gyerek közé beköltözött volna a veszekedés, a gyűlölet, a féltékenység, a harag, talán el is váltak volna. 12 gyermek, aki eddig feltekintett az apjára, olyan sebet kapott volna, amelyet talán soha ki nem hevernek. És Isten előtt természetesen az elkövető Tolsztoj felelt volna mindezért. És megmenekült ettől, meg már a kísértésnek is ellenállt. Pedig amit tett, az nem is egy igazi gyónás volt, hanem csak annak egyik eleme, nem papnak gyónt, nem is isteni hatalmat kapott a bűnök megbocsátására, hanem egy becsületes civilnek mondta el, aki a bűnt bűnnek tartotta, és mint idősebb hölgy segítette őt a bűnalkalom elkerülésében. Mennyivel inkább megszabadulunk, ha a súlyos bűneinket és a kísértéseinket a Szent Jónásban tárjuk fel. Hát nekem sokat mondott ez a történet erről a nagy íróról, és hát akkor folytatom az írók idézését azzal a gyóntatói tapasztalattal, lelkipásztori megfigyeléssel, hogy valóban érdemes a bűnt megelőzni, és jó azt tudni, másrészt pedig, hogy minden elkövetett gyengeségnek, bűnnek marad valami gyökere. Több példát is mondhatok erre. A számítógép időnként lelassul, azt mondják, meg kell tisztítani, mert sok benne a töredék, a szemét, és ez lassítja a készüléket. De hát én vidéki fiú vagyok, sokszor dolgoztam a mezőn, vagy bárki, aki csak a kiskertjét tartja rendben, tudhatja, hogy a gaznak nem elég leszedni, letépni a tetejét, ki kell szedni a gyökerestől, mert az újra kihajt. Tehát ez a mai alkalom két dologra hívja fel a figyelmünket, hogy a bűnt meg kell előzni már a kísértés formájában, és tudomásul kell vennünk, hogy minden elkövetett bűn után marad valami gyökér, marad valami szemét, ami terheli a lelkünket, a pszichénket, a gondolkodásunkat, és ennek megfogalmazásában mesteri Babits Mihály az Intelem vezeklése című költeményében. Csak a költemény első felét olvasom fel, a második fele már hosszabb magyarázatot igényelne, de az első fele teljesen illik erre a gondolatra, hogy a gyarlóságokat meg kell előzni, és az is int, vagy buzdít erre, hogy tudjuk azt, hogy minden bűnnek marad valami gyökere, valami kis maradványa, ami nehezíti az életünket. Figyeljük meg, hogyan fogalmazza meg a nagy költő. Mivel a földön jónak lenni oly nehéz, erényeid elhagynak, mint az ifjúság, de bűneid utánad jönnek, mint hű kutyák. S ha netán elfáradva az úton leülsz, mind köribét telepszik és arcodba néz, nyugodtan, mintha mondanák, nem menekülsz. S ha néha egyet bottal elkergetsz, és messze versz, kicsit hátrább húzódik, és ha nem figyelsz, megint előjön. Kezed nyalja, mintha már lelked belső helyein és zugaiban kotorna nyelve ragadósan, síkosan, és érzed már, hogy többé nem kergetheted, s nem verheted, ha csak magadat nem vered. Hát nagyon mély tapasztalatra vall ez az utolsó sor, hogy akkor, hogyha felszaporodnak a lelkiismereti problémáink, akkor már nem tudjuk elkergetni őket, és minél inkább akarunk elszakadni attól a problémától, annál nehezebb, mint hogyha a szívünket tépné ki valaki, mert valamit, ami bűnös dolog, megszerettünk, túlságosan ragaszkodunk hozzá, és így nagyon nehéz dolgunk lesz. Már csak úgy tudunk szabadulni, ha magunkat is szinte bántjuk, vagy magunkra vállaljuk azt a nehézséget, amit az elszakadás, a bűntől való elszakadás jelent. Hedvig már két idézetet is mondtam, és most egy harmadikat is mondok, amelyik arról szól, amit eddig is hangsúlyoztam, hogy a bűnöket törekedni kell megelőzni, és már az is segít a megelőzésben, ha tudomásul vesszük, hogy minden bűnnek van valami maradványa, ami terheli, lefelé húzza a személyiségünket, a lelkünket. Van itt egy nagyszerű idézet Popper Pétertől, aki pszichológus, és Pilinszkivel kapcsolatos élményét írja meg. Hadd mondjam az idézet előtt, hogy nem azért olvasom, mert szó szerint egyetértek Pilinszkivel. Nagyon nagyra értékelem a lélekgyógyászok munkáját, és előfordul, hogy van olyan eset, amelyikkel, mint lelkiatya találkozom, felülmúlja a készültségemet, emberi képességeimet. Mondjuk valaki annyira súlyosan beteg, hogy szakemberhez kell küldeni. Nemrégiben volt olyan élményem, hogy valakit egy szakemberhez küldtem, illetve ilyet kerestem a számára, és amikor megtaláltam, az illető szakember, pszichológus szinte felkiáltott, hogy végre egy plébános, aki tudja, hogy hol van a szakmájának a határa, és tudja, hogy kiket kell már szakemberhez, pszichológushoz küldeni. Tehát én ezeket a gondolataimat elmondtam, mielőtt az idézetet felolvasom, mert egy kicsit sarkos a fogalmazás, előre mondom, de jól megvilágítja azt, hogy mi a különbség a pszichológia és a lelki atyaság között. A lelki atya egyrészt az embereket Isten felé irányítja, nem csak az emberi kapcsolatait gyógyítgatja. Másrészt, mint mondtam, én nagy hangsúlyt fektetnék a Szent Jónásban a bűn megelőzésre és a pozitív cselekedetek számonkérésére. Szóval egyáltalán teljesen pozitív lelkületet kell kialakítani, nem csak a bűnökkel kell foglalkozni, hanem a bűnbánati imádságunknak azzal a szavával is, hogy mulasztással. A mulasztásos bűneinket kevésbé tartjuk számon, pedig ha ezt tennénk, akkor egész pozitív lelkület alakulna ki bennünk, és a szentgyónás is nem csak a bűnökről szólna, hanem valami előremutató alkalom lenne. Nos, ennyi bevezető után hadd olvassam el a súlyos komornak is jellemezhető szavakat, az idézetet Popper Pétertől. Egy alkalommal beszéltem Pilinszky Jánossal, és a katolikus költő megjegyezte: utállak benneteket, pszichivel kezdődő foglalkozásúakat. Miért utálsz, János? Mert nagyon nagy terheket raktok az emberekre, azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van megoldása. Ezzel sikerül elérnetek, hogy az emberek többsége úgy érzi, hogy csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani a szexuális problémáit, a szüleivel való viszonyát, a házasságát, az egzisztenciális ügyeit, a politikai orientációját, s a többit, és összeomlik. A valóságban, mondta Pilinszky, az élet dolgainak többsége nem is megoldható. Legfeljebb jó-rosszul elviselhető. Óriási a különbség így közöttük. Ti úgy gondoljátok, pszichológusok, hogy az életben problémák vannak, és megoldásra van szükség. Én úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Szíven döpve tántorogtam ki Pilinszkytől, vallja meg Popper Péter. Hát, én nagyon lényeges mondanivalót hordozónak tartom ezt az idézetet. Valóban megvilágítja a pszichológia és a lelki atyaság közötti különbséget, és hát mi az isteni irgalom évében az irgalmat hirdetjük. Az, hogy az élet rosszul megoldott problémáira csak az Isten adhat megoldást és választ azzal, hogy megbocsát, és a megbocsátás után lehet valami megoldáson gondolkodni, valami újrakezdésen. Adja a Jóisten, hogy meglássuk a bűnbocsánat szentségében ezt a lehetőséget, egyrészt, hogy a törékenységünket Isten elé vigyük, másrészt, hogy őnála keressük a megoldást. Köszönöm a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az isteni irgalom befogadása. Heffler Gábor atya osztotta meg gondolatait a Szent Jónásról.
Mária Rádió.
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázata.